Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Nász Katalin belgyógyásszal Rózsa Katalin beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Nász Katalin belgyógyászt, aki azért jött el, hogy beszélgessünk életútjáról, családjáról, hivatásáról és a hitéről is.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, nagyon köszönöm ezt a kedves meghívást és felkérést, és remélem, hogy egy nagyon tartalmas beszélgetést fogunk tudni folytatni.
Kutatgassunk egy kicsit az ősök világában, beszélgessünk a családjáról, gyermekkoráról.
Nekem igazából ez a legnehezebb téma olyan szempontból, hogy én nagyon nehezen beszélek magamról, családból, bármi ilyesmi témáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon boldog, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt. Az a szerencse ért, hogy mindegyik nagyszülőm élt még akkor. Szeretetben, békességben nevelkedtünk, nyilvánvalóan a családon belüli kisebb-nagyobb viták előfordultak, mint minden másik családban, de kiemelnék néhány ilyen fontosabb mozzanatot, úgy megérti az ember, hogy nekem a nagyszüleimnek a jó része pedagógus. Az egyik nagypapám, akire nagyon büszke vagyok, iskolaigazgató volt Sopronban, ezeknél a nagyszüleiméknél töltöttük a nyarakat. Heten unokatestvérek, meghatározó élmény, azt gondolom, minden gyerkőc életében, ha lejuthat a Balaton partra. Nekünk is az volt azzal az egy szerencsével, hogy nekik van egy kis vidéki házuk, nyaralójuk a Balaton partján. Oda a szülők leköltöztettek minket nyár elején, és nyár végén fölvettek minket. Ott voltak természetesen hétvégeken. Nagynéném rendszeresen lent volt a Balatonon velünk, ő segített a nagyszülőknek, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért hősiesen helytáltak a nagyszüleink.
Biztos, hogy nagyon mozgalmasak voltak ezek a nyarak, hiszen nincs is annál jobb, mint amikor sok unokatestvérrel együtt játszhatunk.
És ilyenkor összejön a család is. Még megemlíteném a másik nagyszüleimet, ott is az egyik nagymamám tanár. Az első dolog, ami eszembe jut, a mennyei foszlós kalácsa ánizsmaggal csinálta, nagyon finoman, sok mazsolával, és a tejlevese, aminek azóta sincs párja.
Milyen érdekes, hogy az emberben megmaradnak az ízek, az illatok a gyermekkorról. Mikor döntött el, hogy orvos lesz, hiszen említette, hogy főleg pedagógusok voltak a családban, tehát talán családindítatás nem volt, bár lehet, hogy volt,
volt
a felmenő.
Családindítatás, nekem az édesanyám orvos. Az ő személyes példáján keresztül nagyon sok mindent láttam és megtapasztaltam. Kezdetben patológusként dolgozott, ő Pécset végzett az egyetemen, akkoriban még nehéz volt bekerülni kórházba dolgozni, patológiára került fel annak idején a Tétényi kórházba. Ott kezdte el a munkáját, de nem nagyon szerette, kevésbé találta mozgalmasnak, úgyhogy viszonylag hamar a mentőzésre váltott, ebben azért az is szerepet játszott, hogy szeretett volna minél többet velünk lenni. És akkoriban még lehetett 24 órás műszakokat vinni, ami azt jelentette, hogy kétszer ugyan nem aludt a családdal, mert két 24 meg egy 12 órát jelentett ez nagyságrendileg a héten, de az összes többi idejét azt velünk tölthette. Az ő példája az meghatározó ebből a szempontból. Valamilyen szempontból az is, hogy szeretem tudni, hogy mi történik velem. Szeretem, ha a magam ura vagyok, ami sok szempontból nem igaz, hiszen nagyon sok minden hatás ér minket, hívhatjuk sorszerűségnek, eleve rendelésnek, de ha az ember egy picikét odafigyel magára, a testére, és megtesz érte, azt, ami tőle telik, akkor hozzátesz ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb, jobb, szeretetteljesebb, békésebb legyen az élete, és ez engem nagyban motivált abban, hogy orvos legyek, bár az utolsó pillanatban meginoktam, úgyhogy két helyre adtam be annak idején a jelentkezésemet, az egyik az a nyíregyházi pilóta képző volt, és a másik pedig a kettő darab orvostudományi egyetem, az egyik a debreceni, a másik a budapesti, és végül Debrecenbe kezdtem el a tanulmányaimat.
Nem hagyhatom, hogy ne kérdezzem meg, hogy hogy jött ide a pilóta képző.
A szabadság érzése, amikor az ember 18 lesz, és betölti azt a bizonyos életkort, amitől már úgymond szabad, de mégse szabad, hiszen még nagyon sokáig támogattak a szüleim abban, hogy tanulhassak, hogy elkezdhessem a munkát. Nagyon sok szempontból, és most már ugye a gyerekek szempontjából is támogatásra szorulunk, amit egy fiatal, friss felnőtt nehezen fogad el. És én azt gondolom, hogy ez szerepet játszott abban. Szeretem, ha haladnak a dolgok. Nem bírom a tötyörgést, hogyha csak ülünk és malmozunk, zajjon az élet. Ez mindenféleképpen fontos, mind a mai napig az életemben.
Volt alkalma sokat repülni?
Nem igazán. Nem. Egyszer-egyszer repültünk nyaralásra, és emlékszem, hogy akkor ugye még olyan drága volt a nyaralás, hogy mindig csak az egyik szülőnk repült velünk, a másik meg a trabival jött utánunk, hogy nekünk ne legyen annyira megterhelő, amikor utaztunk.
Akkor ez megmaradt álomnak valahol.
Ez megmaradt, illetve igyekszem kiélni egy kicsit a szakmámba, hogy a magam ura lehetek, és ez inkább a magánszektorra érvényes.
Bemutatásnál elhangzott, hogy belgyógyász. Hol kezdte a hivatását? Miért pont belgyógyász?
Belső késztetés, döntés, hogy én miért lettem belgyógyász. Nekem az egyik kedvenc területem az orvoslásból az a nőgyógyászat volt. Viszont ahhoz, hogy az ember a nőgyógyász szakvizsgáját megszerezze, ahhoz bizonyos számú abortuszt el kell végeznie, most, hogy ez milyen indítatásból, hogy a nőgyógyászati indítatásból, hogy a nő egészségét veszélyezteti, esetleg már egy elhalt terhesség, vagy pedig a nő dönt úgy, hogy krízis helyzetben vagy, ahogy ezt most előkelően nevezik, de el kell végezni, és nekem főleg az utóbbi vallerős lelkiismereti problémáim voltak, ezért döntöttem úgy, hogy ugyan nagyon szeretem, és megélhetés szempontjából is talán biztosabb, mint nagyon sok ág az orvoslásban, minden negatív felhang nélkül. De ez a lelkiismereti ág döntötte el végül is azt, hogy én nem nőgyógyász lettem. Nekem akkor már az édesanyám foglalkozott akupunktúrával is, ő nagyon korán elkezdte a 80-as évek elején, szintén kiegészítésként, illetve mint egy alternatívaként, hogy a mentőzés mellett akkor mégiscsak ne az éjszakázást válassza, hanem inkább tudjon velünk lenni, amikor mi otthon vagyunk. Láttam, hogy ez egy nagyon átfogó tudomány, egy nagyon más világ, egy keleti gondolkodásmódot képvisel, és azt láttam, hogy nagyon szép eredményeket lehet vele elérni, ami engem személy szerint az akupunktúrába meggyőzött, hogy egy ismerős, majdnem barátnője édesanyámnak egyszer csak sírva jött hozzánk, hogy nem bírja felemelni a karját. De hetek óta küzdött vele, mire eljutott oda, hogy egyáltalán szólt, hogy neki borzasztóan fáj a karja, és ne haragudjon, de tudna segíteni. Minden mai napig élénken él előttem, kettő darab tűt tett bele a karjába, akupunktúrás tűt, és potyogtak a könnyei, de már nem a fájdalomtól, hanem az örömtől ennek az ismerősnek, és fölemelte a karját. A másik pedig, amikor annak lehettem tanúja, hogy farfekvéses magzatokat, ez nyilván már a várandóság végén, de akupunktúrás kezeléssel meg lehet fordítani, és ezáltal elősegíteni, hogy természetes úton jöhessenek a világra. Akkor már tudtam, hogy szeretnék az akupunktúrával is foglalkozni, és szerettem volna egy olyan tudományágat választani az orvosláson belül, ami szerte ágazó. Ezért lett a belgyógyászat, hiszen abban nagyon sok minden beletartozik, a szívtől, a vesén, a tüdőn át, a belekig. Nagyon sok minden szoktuk tréfásan néha azt mondani, hogy amelyik egyik orvosnak sem kell már, mert se nem ideg, se nem pszichiátria, se nem sebészet, se nem nőgyógyászat. De az mind jön a belgyógyászathoz. Ezért ez egy átfogó tudást adott nekem, amit én mind az akupunktúrában, mind a belgyógyászatban, és most már egy kicsikét az endokrinológia felé kacsingatva tudok kamatoztatni.
Akupunktúra és hagyományos orvoslás, két módja a gyógyításnak. Vajon meg kellett vívni a harcot azért, hogy az akupunktúrát is tudja gyakorolni, hiszen ha jól tudom, akkor még azért van vita az akupunktúrás kezelések gyógyító hatásáról. Lehet, hogy ma már nem.
A személyes életemben, a magánéletemben sosem kellett megvívnom a harcot, láttam, tudtam, hogy ez működik, ebben nőttem bele. Vannak szkeptikusok, akik ezt másképpen gondolják, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos, ahogy a magyarországi bevezetése, talán az európai szabályozása is történt a dolognak, a tudományos oldal alakulása is alapot ad embereknek arra, hogy megkérdőjelezzék az akupunktúrának a hatékonyságát, gyógyítási lehetőséget ezáltal.
Lehet, hogy ennek az az oka, hogy nagyon sokan vannak, akik önjelölt.
Az akupunktúrának a szabályozása Magyarországon nagyon szigorú, tehát fülakupunktúrát végezhet természetgyógyász, de amúgy az akupunktúrás orvoslás az Magyarországon nem hogy orvosi végzettséghez, hanem szakorvosi végzettséghez kötött, aki elvégzi a 6 év orvosi egyetemet, és utána még 5 év, mire minimum a szakmáját, kivéve a házi orvoslás, az 3 év. Ennek a végére ér, azt gondolom, hogy azért annyira nagyon kuruzsló, talán nem lehet, nyilván vannak, vagy sajnálatos kivételek valószínűleg vannak, de reméljük, hogy nem ők vannak többségben, és nem is ők azok, akik esetleg egymás milyen tudományák felé kacsingatnak. Visszatérve arra, hogy mennyire rossz a megítélés ennek az egésznek, annak magának az akupunktúra története is nagyon sok mindent elárul erről. Az akupunktúra jelenleg Kínában és nagyon sok felé a világban receptúrák alapján terjed. Tehát megvan adva, hogy ha fáj a feje, ezt szúrjuk, ha a dereka fáj, azt szúrjuk, hogyha vizesedik, ezt szúrjuk, ha asztmás, ezt szúrjuk, ha allergiás, azt szúrjuk, és kiveszed belőle az a gondolkodás, elengedhetetlen, hogyha valaki az akupunktúrát magas szinten szeretné művelni. Az a szerencse érte annak idején édesanyámat, és én az ő útmutatása nyomán mentem egy tanárhoz, aki elkezdte visszafejteni rengeteg munkával, kínai szótározással, Sárka császár könyvének az akupunktúra alapműve az olvasásával, és a mindenféle receptúráknak az átnézésével megszerezni azt a gondolkodásmódot, amivel a tűknek a hatása az magyarázható. Nagyon fontos azt elmondani, hogy kínai gondolkodással magyarázható. Nem tudom úgy elmagyarázni, mint hogy beadom ezt a gyógyszert, ezeken és ezeken a sejteken, itt és itt, ezeken a receptorokon hat. Így nem működik. Ez szerveken, szervrendszereken, sőt sokkal inkább működésen, funkción alapszik, illetve a funkciónak a romlásán, a pangáson, illetve a pangásoknak az oldásán. Az emberek szeretik ezt inkább energiával magyarázni, én azt gondolom, hogy nem érdemes ennyire leszűkíteni az akupunktúrát energiára. Ennél sokkal-sokkal több van mögötte. De ha megtanuljuk ezt a gondolkodásmódot, és ez alaphangon 1/2 év, nagyjából. Tehát amikor én elmentem az első akupunktúra órámra, mielőtt elindultam volna, az édesanyám szólt, hogy várjak meg 1-2 órát, de leginkább adjak magamnak 1/2 évet. És 1/2 év után egyszer csak úgy elkezd majd értelmet nyerni ez az egész gondolkodásmód, rendszer, tanuljon meg, amit meg kell tanulni, a néhány nagyon alapfogalom, amivel tisztába kell lenni, de az összes többi egyszer csak értelmet nyert, nagyon igaza lett benne. 1/2 év után kinyílt a világ, és elkezdtem megérteni, és elkezdtem másképp is gondolkodni. Ezért annyira nehéz egy nyugati gondolkodású embernek átadni akár a tudást, akár ennek a rendszernek a működését, mert nem tudok neki egy 1/2 éves tanfolyamot biztosítani azért, hogy utána 5 mondatban el tudjam mondani, hogy ez így működik. Ez a magyarázata, mert most már meg tudom magyarázni, de csak akkor, hogyha ez az előképzettség megvan. talán az ellenállás csökkenését is jelzi azt, hogy manapság már az egyház sem támadja az akupunktúrát, sőt, néhány pap betegünk is van, akik ugyanolyan jó szívvel ajánlanak minket, mint az összes többi. De nyilván itt is, mint minden más orvosi területen, válaszol az ember jó orvost, és ezt nem azért mondom, mert magamat szeretném fényezni, de nézze meg az ember, hogy milyen szakemberhez megy el, milyen problémával.
Olvastam egy alapítványról, ahol az ön nevével találkoztam. PCOS szívügy alapítványnak a szakértő orvosa. Ez pontosan mit jelent? Az alapítvány mivel foglalkozik, illetve az, hogy egy ilyen alapítványnak Facebook oldala is van, ez egyfajta kommunikációs lehetőség, mire tudják ezt használni?
Facebook oldala is van, honlapja is van, a PCOS szívügy alapítvány a policisztás ovárium szindrómában szenvedő betegeknek a segítésére jött létre.
Ez pontosan mit jelent?
Az egy nőgyógyászati hormonális eltérés, ami olyan tünetekkel járhat, hogy rendszertelen a hölgyeknek a menstruációja. Nagyon sok járulékos problémával, vagy egyáltalán nem jön meg a menstruáció, nincs beteérés, és amiről a nevét kapta a policisztás ovárium szindróma, az a jellegzetes ultrahangos kép, amikor a petefészkeken gyöngyfüzérszerűen a kéreg alatt körbe-körbe pici, apró fejlődésnek indult, de nem kifejlődött betesej kezdemények, ciszták helyezkednek el, és hogyha nagyon sok van belőlük, akkor meggátolhatják a rendszeres, havonta esedékes beteérést. Végső soron, amivel mi sokat találkozunk, az a meddőség oldala, amikor nem jön össze a baba, nehezen jön össze a baba, ha összejött a baba, akkor vetélés, nagyon sokszor a vége, és ezeknek a betegeknek a segítésével, a terápiás utak megtalálásával foglalkozik az alapítvány. A honlapon keresztül a betegeknek, hogyha nagyon elakadnak, vagy csak kíváncsiságból van lehetőségük kérdéseket feltenni, ezeket a kérdéseket válaszolom meg nekik. Segítjük azt, hogy ők jó helyre, megfelelő ellátásba kerüljenek. Fontos tudni, hogy a policisztás ovárium szindróma is az egyik velejáró eltérés, az inzulinrezisztencia, az egy nagyon-nagyon felkapott, divatos kórkép lett mostanában. Ennek több oka is van. Az egészségügyi okát szeretném kiemelni, és ez pedig az, hogy nagyon stresszesek vagyunk.
Van-e olyan gyerkőc, aki önöknek köszönhetően született meg?
Nem is egy van, és ez megtalálható mind az alapítványnak a Facebook oldalán, illetve ahol dolgozom. Van egy nagyon szép köszönőlevél, amit az egyik betegem küldött, barátnő, aki karácsonykor jött látogatni. Amikor mi találkoztunk, akkor ő már évek óta, tizen évek óta gyereket szeretett volna. Volt már egy nagy fia, egy 14-5 éves nagyfia, és hogy amikor ő már elmúlt 1-2 éves, akkor ők újra próbálkoztak gyerkőccel, és nem jött össze nekik 10-sok évig, én az ő tanfolyamukon jártam, ott ismerkedtünk meg, és ott lettünk barátok. Ahogy kiderült, hogy én mivel foglalkozom, egyszer csak kinyílt a füle, és elkezdett hallgatni arra, amit mondtam, kezeltem keleti és nyugati módszerekkel is. Egy rendszeres testedzés, megfelelő stresszkezelés, lelkiállapot rendezés, a genetikát nem tudjuk befolyásolni, akupunktúrás kezelés mellett nagyon rövid idő alatt teherbe esett. 1 éves volt a kislánya, amikor eljött, mert úgy magához tért, hogy ez vele tényleg megtörtént, és akkor hozta nekem ezt a nagyon kedves levelet. Ott álltunk nálatok a gyerekszobában, még Timurt vártad. Megkérdezted, hogy ha most jönne egy baba, bevállalnánk? Mosolyogtam. Persze, bevállalnánk. De úgy mosolyogtam, mint Sára a Bibliában, aki már nagymamakorú volt, és akkor kapott ígéretet. Nem hittem, hogy 13 év után, meddőnek bélyegezve, én valaha gyereket fogok szülni. Aztán elkezdődött a kezelés, és azt mondtad, hogy ha két csikod van, szóljám. Persze, szólok, ugyanazzal a mosollyal. 37 évesen öregnek gondoltam magam, akinek ez a hajó már elment. 40 nap múlva felhívtalak. Ott volt a két csík. Tudtam én már hamarabb is, de még mindig nem mertem elhinni. Petivel ültünk a kanapén, kezemben a teszttel, és nevettem. Illetve fértünk és nevettünk felváltva mindketten. És most itt vagyok. Nóri 1 éves. Az elmúlt 21 hónapot végig pityeregve, hol azért, mert úgy ettem volna egy nagyot, hol azért, mert annyira örültem, hol azért, mert féltettem ezt a pici életet. Egy éve, időről időre csak bámulom Nórit és kérdezgetem, hogy ez tényleg megtörtént. Hát itt van. Hálás vagyok, hogy megismerhettelek. Hálás vagyok a kitartásodért, a tudásodért, a lelkesedésedért és a gyengéd, szeretetteljes hozzáállásodért. A köszönöm, úgy érzem nem elég, de többet nem nagyon tudok mondani. Köszönöm. Szeretettel, Vera.
Nász Katalin belgyógyásszal, Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható.